Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Most már megszoktuk, hiszen ez már a harmadik alkalom, hogy az elején énekelünk. Hát persze könnyű volt eddig, mert kivetítettük, de a mai előadás nem igényel vizuális szemléltetést, de anélkül is elsodró erejű lesz, ezt azért merem mondani, mert én Robitól hallottam már ezt az előadást, és az nagyon jó volt. Na de nem látjuk az énekszöveget, mert az énekünk ugyanaz, azért a gyengébbek kedvéért, akik nincsenek jelen, elmondom a szöveget. Jó? Hát három strófa, elmondok egy verszakot, énekeljük utána a következőt, és így tovább. Jó lesz? Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó neves meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk, hallgass meg fiad nevében, ha kérünk. Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, ó neves meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg fiad nevében, ha kérünk. Következő verszak. Keressetek buzgón, és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűns átok erőt ne vegyen mi rajtunk. Légy nékünk, égi utunk, igazságunk, életünk. Keressetek buzgón és megtaláltok. Téged keresünk, Uram, hogy bűns átok erőt ne vegyen mi rajtunk, légy nékünk. Égi útunk, igazságunk, életünk. Zörgessetek buzgón, Isten ajtaján, elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Ó, nyisd meg az égi béke szép honát, s add, hogy zenghessünk örök halleluját. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján, elfáradtunk, Uram, e világ zaján. Ó, nyisd meg az égi béke szép honát, add, hogy zenghessünk örök hallelujját. Mielőtt folytatnánk, a reklám következik. Megszoktuk a tévéből. De ez most jó reklám. Van a kezemben két nagyon fontos könyv. Fütő Róbert nevét nagyon sokan a filmklubról ismerik. Keresztény filmklubot Budapesten ő szervezett először, és hát nagyon színvonalasan és bibliai módon vezeti. Most ezzel kapcsolatban jelent meg egy könyve, Budapesti Keresztény Filmklub. Itt tartom a kezemben, a könyvasztalon meg lehet vásárolni. Nézem az árát, most hirtelen nem látom. 1000 forint. Hát ilyen szép könyvért, ez nagyon olcsó. Szerintem hamar meg kell venni, mielőtt fölmegy az ára. Nem lehet tudni ilyen pénzügyi helyzetben, pénzügyi válság van, hogy mi lesz. Lehet, hogy 2 hét múlva csak euróért. Most a másik könyv pedig, Francis Schaeffer könyve, remélem, hogy többen ismerik a nevét, én szoktam ő rá hivatkozni ezekben az előadásokban. Nemrég jelentette meg az Ébredés Alapítvány az Igaz Lelkiség című könyvét. egyik a legfontosabb könyveinek. A 20. század úgy gondolom legjelentősebb keresztjén filozófusa Francis Schaeffer. Melegen ajánlom ezt a könyvet, és sajnos néhány nyomda hiba belecsúszott, de ez a megértést nem zavarja. Ennek az ára 1200 forint. Kérdés doboz, ugyan most sincs, elfújta a szél, lehet, hogy legközelebb lesz, de kérdés érkezett. Pontosabban az egyik cédulán két kérdés, a másik nem annyira kérdés, inkább egy hozzászólás a múlt hétfői témához, akkor a nemi identitásról, férfi-női szerepekről volt szó. Talán emlékszik a kedves hallgatóság, hogy elhangzott az is, hogy vannak himnős lények, például a csiga vagy a giliszta, de Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az eredeti felállás ez, és egység, igazi egység azért alakulhat ki köztünk, mert egyikünk férfi, másik nő. Amikor mind a kettő férfi, vagy mind a kettő nő, az nem Isten terve szerint való. Na most ehhez szól hozzá egy kedves hallgatónk. Van egy valódi hermafrodita ismerősöm. Hát nagyon nagy ritkaság. Az embernél a hermafroditizmus előfordul, nem tudom, hogy milyen százalékos arányban. Aki, miután fiú nevet kapott szüleitől, férfiként igyekezett és igyekszik beilleszkedni a társadalomba. Ezt csodálatosan példás család életet élve teszi. Ennél a problémánál is látszik, hogy mennyi időt tud, mennyi erőt tud adni az Istenbe vetett hit. Ez azt fűzném hozzá, hogy az ember identitása, keresztény identitása meghatározza az életvezetését. Tehát, ha én tudom, hogy ki vagyok Krisztusban, akkor ehhez tartom magam. Döntéseim függhetnek ettől. A két kérdés. Egyenrangú-e a férfi és a nő a házasságban? Ha igen, a nőnek miért kell magát alárendelni a férjének? A legutóbb elhangzott bibliai idézet szerint. A bibliai idézet az volt, hogy az asszony rendelje alá magát a férjének, ahogyan Krisztusnak, ahogyan az egyház alárendeli magát a Krisztusnak. Hát ehhez mindenek előtt azt szeretném megismételni a múltkori előadásból, hogy értékbeli különbség nincs. Ugyanannyit fizetett Isten a feleségemért, mint értem. Nem ezüstöt és aranyat, hanem drága vért, a szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérét. Ugyanolyan értékes, és ugyanolyan fontos. Ugyanakkor minden szerkezet úgy működés képes, ha az alkotó elemek a helyükre állnak. Egy kétszemélyes bobon nem ülhet mind a kettő elől. Valakinek vállalnia kell azt, elől ülve, hogy az összes hó az ő arcába zúduljon. A házasságban ezt vállalja a férfi. A vezető szerep az nem kényelmes szerep. Napjainkban sok férfi igyekszik ezt elhárítani, a vezetés felelősségét elhárítani. És azt mondja a feleségének, hogy anyukám. Pedig van annak tisztességes női neve is. És a válasz esetleg az, hogy kisfia. Hát ez a felállás nem biblikus. Tehát nem azt jelenti, hogy kevésbé fontos az asszony, nem azt jelenti, hogy kevésbé értékes, egyszerűen szerepkörökről van szó. Egy űrhajóban is, ahol csak ketten vannak, az egyik parancsnok. Tudnélik, veszélyes helyzetben valakinek dönteni kell, és ott nincs demokrácia abban a pillanatban. Valakinek el kell vinni a balhét. Bocsánat, ha megengedtek még egy történetet, ez igaz történet. Van egy szakmai lap, nagyon régi, a 70-es évek eleje óta létezik, úgy hívják, hogy gyógypedagógiai szemle. Nem tudom, volt-e valakinek a kezében, még ma is létezik. Évekig tagja voltam a szerkesztő bizottságnak, jól emlékszem az első szerkesztő bizottsági ülésre. Sokat vitatkoztunk. Mivel, hogy ez a gyógypedagógusok egyesületének a lapja, felelős kiadónak odaírtuk ennek az egyesület akkori elnökének a nevét. Hát kedves Józsi bácsi türelmesen végighallgatta, amíg mi ott beszéltünk, vitatkoztunk, egy árva szava nem volt. A legvégén megkérdezte, tessék mondani a felelős kiadónak, mi a dolga. 70-es évek eleje. Valaki frappánsan rávágta, azt csukják le. Akkor ez reális volt. Hát nem neki kellett szerkeszteni a lapot, nem neki kellett írnia a cikkeket. Beleszólhatott a szerkesztésbe, írhatott is, ha akart. De felelős volt azért, ami ott történik. Nos hát, egy családban, sőt, szűkebben a házasságban, a férj, a felelős személy, azt csukják le. Isten őt kérdezi meg, a szülői szerep dolgában is. Én annyiszor szerettem volna, ha azt írta volna Pál apostol, hogy ti anyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket. Tehát nem ezt írja, hanem azt írja, hogy ti apák. Nem mondhatom, ha rossz a gyerek, a feleségemnek, hogy a te nevelésed. Mert azt mondom, az ítélet rólam. Nos hát, ezt jelenti a vezető szerep. Na most hozzá kell tennem azt is, hogy ott az Efézus 5-ben a gondolatmenet első mondata úgy hangzik, rendeljétek alá magatokat egymásnak. Tehát mind a két félnek szól. De aztán az asszonnyal kapcsolatban még külön hangsúlyozza az apostol ezt a sajátos szerepköre miatt. Hát remélem, hogy kielégítő volt, ha nem, akkor az illető írjon újabb levelet, szép írása van, szívesen olvasom. A második kérdés, a bibliai felszólítás, a férfi elhagyja anyját és apját, és a ragaszkodik feleségéhez, miért a férfiaknak van címezve? A nőnek ugyanezt meg kell tennie, elhagyni szüleit és ragaszkodni a férjéhez. Miért? Azért, mert abban a korban, amikor ez a mondat megfogalmazást nyert, valószínűleg a pusztai vándorlás idején, Mózes első könyvében olvassuk ezt a mondatot. Abban az időben a feleség már eleve földrajzi értelemben is elhagyta a szülői házat. Gondoljunk arra a jól ismert bibliai történetre, amikor Ábrahám elküldi szolgáját Eliézert, hogy fiának, Izsáknak feleséget hozzon az ősök földjéről. Rebeka költözött Izsákhoz, és nem Izsák Rebekához. Rebeka soha többé nem látta a szüleit. Eleve elhagyta. Megérkezett Rebeka Izsákhoz, Ábrahám sátra lehet, hogy ott állt a közelben. De Izsáknak tudomásul kellett vennie, hogy most már, ettől kezdve, a legfontosabb személy az életemben a feleségem, és nem kedves apám Ábrahám, Sára akkor már nem élt. Tehát erről van szó, egy belső döntésről, nem földrajzi elhagyásról. Persze, hogy érvényes a felszólítás, hogy tiszteld apádat és anyádat, sőt, az, hogy szeressük őket, ez is benne van az igében, de itt a fontossági sorrend személyek között nagyon lényeges. A mai előadáshoz pár szót nem fogom elvenni Robitól, a mondani valót semmiképpen, de egy kissé izgalmasnak találom azt, hogy pont most került elő ez a téma, egy olyan történelmi, társadalmi helyzetben, amelyben ma mi élünk, meg kell mondanom, hogy már augusztusban eldőlt az, hogy ebben a sorozatban a harmadik előadásnak ez lesz a címe, a bizalom. És már akkor megkértem Robit, hogy ezt az előadást ő tartsa meg. Akkor még nem tudta, hogy októberben kitör egy világméretű pénzügyi válság. A hírek erről szólnak most már egy-két hete. És azt is tudjuk, hogy Magyarország helyzete azért van különlegesen nehéz állapotban, mert megrendült a bizalom. A mi kormányunk, a mi vezetőink iránt. Hát országos méretekben, társadalmi méretekben érezhető ez. Kell szólnunk arról, hogy milyen fontos ez egy párkapcsolatban, egy házasságban. Ha megrendül a bizalma egy asszonynak a férjében, ha megrendül a bizalom a szüleink iránt. Mi van akkor? És a bizalom Isten iránt, a Heidelbergi KT egy mondata jut eszembe, mi az igaz hit, ez a kérdés, a válasz úgy kezdődik, nem csak valamiféle tudás vagy ismeret, hanem erős bizalom is. Azon múlik a mi életünk, hogy mennyire bízunk Istenben. Rá tudjuk-e bízni magunkat? Köszönöm a figyelmet, és akkor átadom a szót is, meg ezt a kis szerkentyűt.
Fel vagyok csiptetve. Jó estét kívánok mindenkinek! Elsősorban szeretnék megköszönni Feri bácsinak azt a megtiszteltetést, hogy meghívtál, hogy megtartsam ezt az előadást. Helyetted ebben a sorozatban, hogy bizalom vagy felém, hogy ez jó fog sikerülni. Tehát számomra csodálatos, hogy hány évig csinálod most ezt a sorozatot?
Hát 90-es évek elején kezdtem.
Valamikor a 90-es. Hány éve körülbelül?
Hát 18.
18. Számomra tényleg csodálatos, Feri bácsi, hogy hány évig küzdesz és harcolsz és szolgálod az Úr Jézus Krisztus, és szeretnék ezt nyilvánosan mindenki előtt megköszönni, hogy utat mutatsz nagyon sokannak, nekem is, hogy mit jelent szolgálni az Úr Jézus, és vinni a jó hírt sokféle Magyarországon. És szeretnék ezt megköszönni. Kérem, hogy mindenki, tudom, hogy nem illik kapcsolni prédikációt. Tudom, hogy nem szokták tapsolni egy lelkész, vagy egy istentisztelet után, hogy köszönjük szépen a csodálatos prédikációt, de köszönjük Feri bácsi ezt a szolgálat, amit végzel. Ma esti téma a bizalom, és hogy Feri bácsi mondja, egy nagyon izgalmas téma, éppen a mai világban, amin élünk, és szeretném, hogy úgy kezdjünk, hogy forduljunk az Úrhoz, és imádkozunk, kérjünk az ő áldását, ami mai esti együttlétünkön. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen ezt az estét, hiszen hogy de már előre félretetted nekünk. Köszönöm szépen mindenki, aki itt van. Hiszünk, hogy terved van velünk. Hiszem azt, hogy de szeretnél szólni. De szeretnél közelebb vinni mindannyiunk hozzád. De látod a mi szívünket, látod, hogy mivel küzdünk, milyen nehézségek vannak az életünkben. Én kérem, hogy adj ki mindenkinek, akinek szükség van hallani a de igazságodat. Engedj, hogy tudjunk növekedni abban, hogy mit jelent egymásban bízni, egymásban intim kapcsolatban élni egymással, és hozzád fordulni bizalommal. Kérünk, hogy áld meg minket most gazdagon, a de dicsőségedért Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát, szociológusok világszerte már régóta bebizonyították, hogy a legfontosabb tényező, hogy egy ország tud előre haladni gazdaságilag, vagy csak előre fejlődni egyáltalán, a legfontosabb tényező a bizalom, hogy az emberek tudnak egymásban bízni. Max Weber már bebizonyította ezt 100 év ezelőtt, és a mai napon több szociológusok is. Szerintem a legfontosabb a Francis Fukuyama, nagyon ajánlom ezt a könyvet. Ő írt azt a könyvet, az a cím, hogy Bizalom. Szerintem nagyon jó címet adta neki. És az ő könyvből hoztam sok adatok. Ez a könyv már régóta le van fordítva a magyarra. Tehát nagyon fontos könyv. És Francis Fukuyama abban a könyvben leírja, hogy azok az országok, ami a legszegényebb, ahol az emberek nem tudnak bízni egymásban, hogy néz ki ezek a szegény országok. Az első az, hogy az állam az nagyon erős. Az állam mindent irányít. Az államnak a kezében van mindent. A BKV-tól az élelmiszerboltok, mindent az ő hatalom alatt van. A másik dolog, ami jellemző ezek az országokról, az, hogy erős családok vannak. Ez egy kicsit meglepő első nézésre, de erős családok vannak. Ezek a családi tagok egymásban tudnak bízni, de családi tagokon kívül másokban nem tudnak bízni. Tehát gyanakodva néznek másokra. Ezek a családok úgy élik az életüket, kicsit elszigetelve egymástól. Nem tudnak másokban bízni egyáltalán, csak saját családi tagokban. Tehát van egy erős álom, és körül van véve elszigetelt, elszaporált családok. A harmadik dolog, ami jellemző szegény országokról, az, hogy nagyon gyenge a civil szervezetek. Nagyon gyenge az alapítványok. Kevés privát iskolák vannak, kevés kórházok vannak, kicsik a gyülekezetek, alig vannak egyesületek. És ezek a társadalomban nagyon sok a magányos emberek. Nem élnek közösségben. Tehát azt hiszem, hogy mindannyiunk ismerjünk ilyen társadalom. Ez nagyon igaz volt Magyarországra 20 év ezelőtt, az egész kommunizmusság alatt, hogy az emberek nem tudták összefogni. Az államok a kezében minden volt. És a magyar ember megtanult nem összefogni. Mert az állam nevelte a magyar ember, hogy ne fogjanak össze. És amikor valaki összefogott, az volt az első dolog, hogy oda ment az állam, és szétvertek az emberek, és a vezető, aki összehozta az embereket, azt az embert elvitték. Tehát a magyar ember megtanult, nem szabad felelősnek lenni semmire, nem szabad összefogni, nem szabad vezetni. Nagyon nehezen tudtak egymásban bízni. Miért? Mert állandóan mindenhol voltak besúgók, és féltek. Tehát tudjuk azt, hogy 50 éven keresztül szétverték a magyar társadalmat. És most világszerte szociológusok néznek Közép-Európára, hogy ezek az országok, ami kommunizmusság alatt voltak 40 évig, hogy azok tudnak újra felépülni, hogy a magyar ember újra tud egymásban bízni. Mert az egész, a felépülés, a gazdasági fejlődés, az mindent a bizalomon múlik. Azt is tudják, hogyha egy nép egyszer elveszíti a bizalmat, nagyon nehéz visszaszerezni. Azt mondják, hogy Franciaországról is az emberek egymásban nem tudnak bízni. És egy idő után nagyon nehéz azt visszaszerezni. Tehát, kapcsolatokra nézve, ha egyszer elveszítettél a bizalmat valaki másban, ha már egyszer csalódtál valakiben, akkor nehéz újra bízni az illetőben. Van egy mondat, ugye? Csalódtam benned egyszer, szégyel magadat. Csalódtam benned kétszer, szégyelem magamat. Ugye? Tehát nem akarjuk újra megismételni azt a hibát. Azt merem mondani, hogy ha a te életedben sok emberben már csalódtál, akkor lehetséges, hogy cinikus vagy, szkeptikus vagy mások iránt. És neked nagyon nehéz bízni. A magyar ember nehéz bízni, mert sokat csalódott. Nézzük meg egy pár példányt, és rengeteg példányt lehetne itt felsorolni, de egy pár példányt a mindennapi életünkben, ahol megjelenik a bizalom hiány. Mit jelent csalódni valakiben? Hát, azt hiszem, hogy az első példa, amit el kell mondanunk, hogy az elmúlt években az állam, a média, a politikusok nagyon sokat hazudtak. Tehát nincs alap a bizalomnak. Szeretnénk bízni, de ha valaki hazudik, akkor elveszíti azt az alap a bizalomnak. Tehát sok hazugságot már hallottunk itt. Budapesten éltünk 7 évig, most hál' Isten kiköltöztünk Bíltorbágyra, a 2 kislányunkkal, a feleségemmel, nagyon jó érezünk magunkat Bíltorbágyon, nagyon jó kis város gyerekeknek. 7 évig laktunk egy társasházban, Csalogány utcán. Nehéz idők voltak, nehéz évek. Nem kaptunk se levegőt, se fényt a lakásunkban. De ebben a társasházban, amiben laktunk, sehol nem volt kitéve lábtörlők, se virágok a lépcsőházban. Miért nem? Belülről a lakások gyönyörű szépek voltak. Kívülről szörnyű nézek ki. Éppen most tatarozzák, hál' Istennek. De 7 évig belülről nem volt egy virág, nem volt lábtörlő. Miért nem? Biztos régebben kitették virágok és lábtörlők, de biztos eldobták az emberek, ugye? Az emberek csalódtak egymásban, és többet nem tudnak bízni. Mi kitettünk egy jó pár lábtörlőt, de mindegyik ellopták, pedig nem annyira szépek voltak. Vagy egy kocsi szerelő, ugye? Egy kocsi szerelő, amikor én elviszem a kis Suzuki-mat, hogy csinálják meg, nagyon ritkán valamilyen problémám van a Suzuki-val, nagyon szeretem a kis kocsit, de amikor van probléma, és elviszem a kocsi szerelőhez, és akkor visszajövök, és akkor megcsináltad, az első dolog mit csinál? Előveszi az alkatrészt. Látod, kicseréltem, mert ő fél, hogy én nem fogok bízni benne, hogy tényleg azt kicserélte, amit kértem tőle. Ő rögtön készen van bemutatni valami bizonyítvány, hogy igen, és kicseréltem, és kérek 800 000 forint, mert ezt kicseréltem. Tehát én bízok benne, de ő azt mondja, hogy biztos akarom ezt felmutatni neked. Nagyon félek venni egy használt autót. Miért? Mert mindenki tudja, hogy visszatekerik a kilométerek, ugye? Az ember nem tudja, hogy tényleg ennek a kocsinak 80 000 forint, vagy 80 000 kilométer van rajta, vagy 180 000. Nem lehet tudni. Elég bizonytalan a helyzet. Vagy egy könnyű példa, a villamos rendszer, ugye? A jegyek. Az egész villamos rendszer működik bizalommal. Kérnek, hogy az emberek előre vásároljuk meg a jegyeket. Ez nem így van Amerikában. Mindig kell a buszon fizetni Amerikában. De itt a bizalomban működik. Működik a rendszer? Nem tudom. Annyit tudok, hogy nagyon sok az űr. Ugye? Múlt héten voltam, és akkor ott voltak, és meg is kérdezik, hogy hol van a jegy. Tehát nagyon sok az űr. Ki fizeti az ő fizetésüket? Több százan vannak. Nem azért drága a jegyek? Mert ki kell fizetni a fizetés ennek az embereknek. Tehát, ha nincs bizalom, az egész rendszer nem működik. Ha nincs bizalom, egy egész társadalom nem működik. Ha nincs bizalom, egy kapcsolat nem működik. Tehát mi a megoldás? Bízni kell. Hát, igen és nem. Nem olyan könnyű. Csak bízni egy autószerelőben, vagy csak bízni emberekben, az naivitás. Az naivitás. De ha van bízalom, akkor a dolgok működnek. És nagyon szépen működnek. Most az elmúlt 6 hónapban építkezünk Bíltorbágyon. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy az egyik legjobb barátom, aki nem régóta 4-5 éve ezelőtt megtért velem, hogy ő egy saját, neki van saját építőipari Kft. Nem tudom. És a Verla Péter a neve, az egyik legjobb barátom, és ő építi a házamat. És teljes bízalommal vagyunk egymással. Mindent lehet megbeszélni a Péterrel. Péter, ez a fal, nem kellene, hogy itt legyen. Gyertek, fiúk, bontsátok le, ide teszek az új falat. Tehát mindent meg lehet beszélni a Péterrel, és nagyon szépen haladunk, és annyira örülünk a házunknak. Tehát, amire van szükség az, hogyha egy társadalom vagy egy kapcsolat működik, szükség van a bízalomnak. De a bízalom az csak a haba tortán, mert a bízalomnak szükség van egy alapra, egy elkölcsi alapra. Ha működni fog a bízalom, akkor annak szükség van egy alapra, egy elkölcsi alap. Úgy mondják, Francis Fukuyama úgy mondja az ő könyvében, hogy social virtues, ilyen szociológus ilyen illemtan, hogy kell viselkedni egymással. És ha egy társadalom vagy egy kapcsolat újra megtalálja ezek a dolgok, akkor működni fog. Tehát kell az alap. Kell az alap a bízalomnak, hogy újra felépülhet egy társadalom, vagy egy kapcsolat, vagy egy közösség. És most innentől kezdve szeretnék főleg beszélni kapcsolatokról, főleg közösségről. Nem akarok túl sokat beszélni társadalmi dolgokról. Tehát mi az alap a bízalomnak? 7 dolog szeretnék kihangsúlyozni ma este. 7 dolog, ami az alap a bízalomnak. Az első az őszinteség. A második az elfogadás. A harmadik a kegyelem. A negyedik a tisztelet. Az ötödik a biblikus kommunikáció, vagy elmondani az igazságot, a szeretethez ragaszkodva. A hatodik a szolgálati hozzáállás. És a hetedik az imádság. Megmondom őszintén, kicsit görcsölök, hogy fogom ezt mindent elmondani 40 perc alatt, de ha nem sikerül, akkor ezek a gondolatok le vannak írva a Bibliás családújságban 3 részletben, és tehát ha kihagyom valamit, akkor lehet olvasni róla kint később. De menjünk végig ezen a 7 dolgon, szeretnék kiemelni a legfontosabb gondolatok, hogy mi az alap a bízalomnak. Tehát, hogy lehet építeni a bízalmunkat egymásban a kapcsolatunkban? Az első az őszinteség. Efézus 4:25. Pál azt mondja, hogy ezért vessétek le a hazugságot, és mondjátok igazat mindenki a fele barátjának. Tehát, amikor egy politikus hazudik, vagy egy gyerek hazudik a szüleinek, vagy egy férj hazudik a feleségének, vagy a feleség megcsalja a férjét, akkor a kapcsolatnak súlyos kárt okozott ezek a dolgok. Ezek a dolgok belevágnak egy kapcsolatnak a szívében, tönkre teszik az alapot a bízalomnak. Nem lehet bízni, amikor a másik hazudik. Oké, ez jó, de mi keresztények, mi hogyan szoktunk egymással hazudni? Hogy néz ki keresztény körökben? Hát Amerikában nagyon jól működik ez. Vasárnap reggel, köszönsz valakinek, mindenki szépen fel van öltözve, hogy vagy? Én nagyon jól vagyok, remekül vagy. És te hogy vagy? Én is remekül vagyok. És mindenki kicsit mosolyg. És mindenki fel van öltözve, és sokszor vasárnap reggel úgy nézünk ki, hogy egy klubba mentünk. Miért? Mert sokszor úgy gondolkozunk a kereszténységről, hogy nekem mindig örülni kell. A Pál leírja több helye a Bibliában, hogy mindig örülni kell, mindenkor legyetek hálás. Sokszor gondolkoznunk a keresztény élet, mint a győzelmes keresztény élet, és nem merjünk őszinte lenni. Nem merjünk őszintén beszélni a problémáinkra, a nehézségekre, aminek mindenkinek van. Mindenkinek van nehézségek, csak sokszor nem merjünk erről kitérni. Maradunk a felszínen. Magyarországon kevésbé van ez a probléma. Azt tapasztaltam, hogy a magyar ember nagyon őszinte tud lenni. A magyar ember nem szereti a maszkokat. De azt szeretném hangsúlyosát tenni, hogy mindannyiunknak közösségben kellene élnünk, és őszintén tudnánk mindent elmondani egymásnak. Kérdés az, hogy ma este, de élsz közösségben, vagy de jársz közösségre, de jársz bibliórára, de jársz a imaórára, vagy de élsz közösségben. Ez két különböző dolog, ugye? Van neked olyan barátai köröd? Van neked olyan bibliai köröd, kis csoportod, ahol az emberek tényleg ismernek téged? Tényleg ismernek a nehézségeid? Ezt nagyon javasolom. Amikor először jöttem Magyarországon 8 év ezelőtt, nem olyan sokat beszéltem a kis csoportokról, nem akartam túl sok port kavarni. Vannak lelkészek, akik kicsit izgulnak, hogy jó, ne legyen kis csoportok a gyülekezeten kívül. De én elhatároztam, hogy muszáj beszélni a kis csoportokról. Nagyon fontos a kis csoportok, mert csak ott tudunk igazi közösségben élni. Muszáj, hogy ilyen körben éljünk az életünket. A Biblia hív minket ilyen életre. Tehát kis csoportra van szükségünk. A második pont az elfogadás. Fölteszem azt a kérdést, hogy miért van olyan kevés kis csoport, ahol az emberek őszinték? Miért van ilyen kevés kis csoport? Miért félünk annyira őszinte lenni? Azért, mert ha elmondom, hogy mi van nálunk, mondja a fiatal házaspár, akik nagyon küzdenek az ő házasságukkal, ha elmondjuk, hogy mi van nálunk, akkor attól félünk, hogy fognak ítélkezni fölöttünk. Lenéznek. Ezt a szokást mi örököltünk Jézus tanítványaitól, vagy a jobb barátaitól. Az ítélkezés az elég könnyen megy, ugye? János 9:1, amikor Jézus tanítványaik látták egy vakember az utca szélén, mit mondták? Jézus, kinek a bűne ez? Az ő bűne, vagy az ő szülei? Ugye mindig azt gondoljuk, hogy valakinek probléma van, azt gondoljuk, azért van probléma, mert benned van a probléma, benne van a hibás. Csak mindenki kicsit gondolja saját magáról. Amikor te először látsz valakinek az élete, ahol baj van, mi az első gondolat, amely jut az eszedben? Én tudom, hogy mi a probléma. Lehet, hogy ő nem tudja, de én tudom. Ő túl közel a tűzhez, de én látom. És alig várom, hogy elmondjam neki, mert akarok segíteni. Tehát sokszor az ítélkezés nagyon, nagyon bennünk van. Olyan vagyunk, mint Krisztus tanítvány. Vagy voltál olyan helyzetben, hogy annyira szívesen elmondanád, annyira szívesen őszinte lennél, és el is mondtad, hogy mi a problémád, igazából, és nem vártál egy választ valakitől, de valaki megmondta, hogy neked mit kell csinálni. Ő a bölcs, ő az ügyes, ő mondta hogy mondják azt? Ő az, aki mondta a tutit, ugye? Ő helyre állít mindenki, ő a minden tudós. De te elmondod, mi van benned, vagy attól félsz, hogy ha elmondom, akkor fognak ezt elpletykálni. Elmondják másoknak. Vagy ha elmondod valakinek, vagy a kis csoportban, és lépsz valaki felé, és elmondod, hogy milyen nehézség, milyen problémák küzdesz vele, attól félünk, hogy ez az út, ez nem két irány. Ő hallgat, ő figyel, de ő nem beszél saját magáról. És ez nem egy barátság. Egy barátság az két irányú. Én elmondom, és a másik is elmondja. És azért félünk elmondani ezek a dolgokat. És ha valaki már próbálta, nagyon könnyen tudunk csalódni egymásban, ugye? Elmondjuk, és elmondják másoknak. Vagy ne, ők nem őszinték. Lépjünk, merjünk őszinte lenni, de mi a realitás? Nem érzünk azt, hogy elfogadnak. És ez a második pont. Az elfogadás és az őszintesség együtt működik. Nincsen őszintesség, nincs őszinte légkör, ha nincs egy elfogadás légkör. Ha én tudom, hogy mások elfogadnak, nem ítélkeznek, nem pletykálnak, nem csak csendben maradnak, inkább barátságként ők is mondanak a dolgot. Ha én nem csalódom másokban, tudom, hogy ők elfogadnak, akkor van egy őszinte légkör. Tehát, mit jelent elfogadni? Elfogadás azt jelenti, hogy nem hozom véleményt, addig nincs elég információ a másikra. Nem hozom egy véleményt, hogy ki a hibás, mi történt. Várok egy picit. Sőt, amikor közben várok, feltételezem a legjobbat a másikról. Először áldozatnak tekintem a másikat. Nem gondolom, hogy ő a hibás, nem gondolom, hogy ő követel valamit bűnt, feltételezem a legjobbat, hogy hát ha ebben a bűnben esett világban valaki bűn követett ellene. Tehát feltételezem a legjobbat róla. Más szavakban az elfogadás azt jelenti, hogy türelem. Türelem. Meg akarom érteni a másikat. Türelem és irgalom. És gyakorolni kell az elfogadás. Az őszinte elfogadás légkör sokszor a kis csoport vezetőn múlik. A vezetőnek először kell őszinte lenni magáról. Ha a kis csoport vezető csak kikérdez mindenkit, és nem ad semmit magából, a kis csoport nem lesz őszinte. A kis csoport vezetőnek először kell kezdeményezni. Fel kell mutatni egy példát, hogy néz ki az őszinte légkör. És a másik dolog, amit a vezetőnek nagyon fontos, hogy legyen elfogadás a kis csoportban, őszinteség, az, hogy a vezetőnek szabadságot kell adni másoknak. Szabadság, hogy a csoportvezetők merjenek nehéz kérdéseket föltenni. Merjenek mást véleményt föltenni. Sokszor a csoportvezetők, ők úgy érzik magukat, hogy ő a felelős Isten előtt, hogy csak az igazság elhangozzon ma este. És amikor valaki valami fura dolgot elmond, akkor a kis csoportvezető kicsit izgul, és mit csinál? Rácsap az igazságra. És az illető többet nem fog felszólalni egy kicsit fura gondolattal, amivel ő küzd, vagy nem fog föltenni egy nehéz kérdés. Tehát egy kis csoportvezető sokszor azt kellene csinálni, a Jakab 1.19-et alkalmazni. Mindenki legyen gyors a hallásra, és lassú a beszédre. Figyelni kell. Amikor valaki föltesz egy nagyon nehéz kérdést, nem kell félni. Inkább föltenni még egy pár kérdést, hogy az egész genje kicsit feljöjjön a felszínre. Mert úgyis ott van, és ha valakinek küzd ezzel a gondolattal, akkor biztos, hogy többen a csoportban ugyanazzal a gondolattal küzdenek. De a kis csoportvezetőnek fontos türelmesnek lenni, és föltenni még több kérdés. A biblikus elfogadás abszolút nem ugyanaz, mint a világi tolerancia. Ugye a világ tolerancia hogy hangzik? Hát, mondjuk, mint példa, hát én sose lennék, mondjuk, prostituált, mondtam valamit, de ha te akarsz prostituált lenni, ki vagyok én beleszólni a de életedben, ugye? És olyan alázatosnak tűnik, ugye? Én nem ítélkezek fölötted. De mi van ez a alázatos maszk mögött? Egy hatalmas nagy büszkeség. Magyarul csinálsz, amit akarsz a de életedben, és én csinálok, amit én akarok az én életemben, és de ne szóljál bele az én életemben, mert én akarok élni az én életemben, ahogy én akarok. Ez a világ tolerancia. A biblikus elfogadás semmi köze a toleranciához. A biblikus elfogadás azt jelenti, hogy először meg akarom érteni a másikat. Türelmes vagyok. Hallgassam meg, mi történt vele, és akkor próbálok segíteni és adni tanácsot a másiknak. A biblikus elfogadás a Galatai 6.2 például. Egymásnak a terhét hordozatok. Pál ezzel a verssel előfeltételezi azt, hogy mi tudjunk egymásnak a terhékről. Szoktunk egymásnak elmondani, hogy mi van nálunk? Remélem, hogy igen. Tehát az elfogadás és az őszinteség, ez a két alappillér innen elindul, egy kapcsolat vagy egy közösségnek az igazi bizalom. Harmadik pont, az evangéliumot, vagy az Isten kegyelmét újra elmondani. 1. Tesszalonika 5.11, napokban olvassam ezt a könyvet, és nagyon szeretem. Pál a legvégén kezd nagyon praktikus tanácsot adni a gyülekezeti tagoknak, hogy lehet konfliktusokat kezelni, de az első tanács az, hogy vigasztaljatok tehát egymást ezek a szavakkal. Mik ezek a szavak? Az evangélium. Az az első dolog, amikor valaki elmond egy problémát, az ő otthonban, az ő életében, az első reakció az, hogy elmondjuk neki az evangéliumot, az Isten kegyelmét. Tehát egymásnak a terhét hordozok, nem is tudjunk, hogy ez az ő bűn, vagy valaki másnak a bűnét, amit ő hordoz, nem tudjunk. Galata levélben sose derül ki. De tegyünk fel, hogy valaki őszintén elmondta az ő problémáit. Ha a saját bűnre van szó, tehát ő bevallja a saját bűnét, akkor a Biblia arra kér minket, hogy hirdessük neki az evangéliumot. Római 2:4, hogy nem tudod, hogy az Isten jóságát a megtérésre ösztönöz. De amikor újra meghirdetjük, hogy az Isten jó, az Isten hűséges, az Isten szeret téged, akkor az arra ösztönözi, hogy ő megvallja azt a bűnt, és akar távol tenni magát a bűntől. Nem az ön sajnálat, hanem igazi bűnvallomás, hogy az Istenem, az Úr Jézus Krisztus előtt ellen vétkeztem. Tehát az evangélium ösztönöz minket az igazi bűnvallásra. De tegyük föl, ha nem az ő saját bűnre van szó, tegyünk föl, hogy valaki más követett el bűn ellene, és ő most erre beszél, hogy ez mennyire nagy teher, akkor mit kell tennünk? Vigyázzunk megint, hogy akarjunk neki adni tanácsot, és a tutit mondani, hogy ez a jó. Itt megint kell az evangéliumot hirdetni. Miért? Mert az illető csalódott valakiben. És szüksége van arra hallani, hogy az Isten még mindig vele van. Lehet, hogy az illető szenved, de az Isten nem hagyta el. Az Isten hűséges marad hozzá. És ma este, ha valaki az életedben most, valaki szenved, egy nagy teher alatt vagy, mi az, amire neked tudnod kell? Az evangéliumot újra. Galatai 2:20, Pál azt mondja, hogy azt az életet, amit élek, hitben élem. Az Úr Jézus Krisztusban, aki szeret engem, és meghalt értem. Római 1:17, az igaz ember pedig hitből kell élni. A legfontosabb dolog az, hogy megerősíteni a másiknak a hitét. Hogy Isten az, aki megbocsájtott. Isten az, aki szeret. És itt tudnunk kell, hogy lehet, hogy valaki itt érzi magát ma este, hogy én csalódtam nem csak egy másik emberben, én csalódtam Istenben. Olyan nagy fájdalom van az életemben, hol van Isten ilyenkor? És azt mondom, hogy ha keresztény vagy, de nem csalódtál Istenben. Miért nem? Mert Isten már régóta előre megmondta, hogy sok szenvedés vár ránk. 1 Tesszalonika 3:3, Filippi 1:29, nem hiszem, hogy ez valakinek a kedvenc igevers, de Pál azt mondja, hogy erre voltunk kiválasztva. Ez a mi sorsunk, hogy szenvedünk. Mi követjük az Úr Jézus Krisztus. Isten már előre megmondta nekünk, hogy szenvedni fogunk. Senki nem csalódott Istenben, ő igazat mondott. Előre megmondta nekünk. Amikor bevittem az én egyik kislányom az orvoshoz, Csenge, amikor 4 éves volt, az orvos mondta először nekünk, a szüleinek, hogy adnom kell neki egy szurit. Tudtunk, hogy ez nem lesz jó. A Csenge olyan erős akaratú, hogy fog visítani, sikítani, mindent fog csinálni. És akkor az orvos oda megy a Csengéhez, kicsikém, szurit kell adnom. Jaj, megmondta neki, el se tudom képzelni. És a Csenge csak ránk nézett, és tudtam, hogy mindjárt fog kitörni a balhé. De kérdeztünk, hogy az orvos miért mondta? Hát jobb, hogy előre megmondom, hogy ne csalódjon. Jobb, hogy előre megmondom. És gondoltam, ez egy nagyon bölcs orvos. De Isten ugyanezt csinálja velünk. Az Istenben nem lehet csalódni. Ő már bebizonyította, hogy ő szeret minket. És sokszor ebben nem vagyunk biztos, hogy tényleg Isten engem szeret? Sose felejtem el, amikor Erdélyben voltam egy konferencián, az volt a címe, hogy szeret, nem szeret. És a különböző témák, de a lényeg az, hogy Isten engem szeret. És egy egyetemista lány kétségbe van volt esve, akart velem beszélni, ő nem bízott abban, hogy Isten őt szeret. És akkor leültünk beszélgetni, és kérdeztem tőle, akkor mondd el, hogy te miért gondolod azt, hogy Isten szeret? Tehát mire tudnák azt alapozni, hogy Isten szeret téged? És kezdett felsorolni a dolgok az ő kisgyerekkortól, hogy először a nagyszüleim neveltek engem, és akkor a szüleim neveltek engem, és akkor jöttek barátok az életemben, és akkor felsorolt egy pár dolgot, és akkor kérdeztem, hogy és nem szeretném valami mást hozzátenni. gondolkozott. Hát végül is az egyetemre tudtam járni, és nagyon szeretem, amit tanulok, és akkor felsorolt egy jó pár dolog. Csend. Szeretném valamit még hozzátenni. És akkor elmondod, még egy jó pár dolgot, és akkor véget ért. Szeretném valamit hozzátenni. Nem, és elmondtam mindent. Csend. Valamit elfelejtettél. Igen? Mit felejtettem el? Azt észrevetted, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a nevét nem is említettél? Tényleg. Én hívő vagyok. Miért nem említettem az Úr Jézus Krisztusnak a nevét? Tudod, ő a körülményére nézett. És azért kétségben esett. Az Isten megáld engem, az Isten hozza az ítéletet, vagy a nehézséget, biztos, hogy szeret engem, és mi is úgy vagyunk, mint ez a lány sokszor. Nagyon könnyen tudunk kétségben esni, mint bárányok. Félünk. Isten velem van, szeret engem, és Krisztus azt mondja, hogy ne nézzetek a körülményére. Nagyon könnyen kétségbe tudtok enni. Nézzél a Golgotára. Nézzél Krisztusra, a keresztre, amit ő szenvedett 2000 év ezelőtt pénteken a kereszten. Ő ott bebizonyította az ő szeretetét neked, és azóta nem vonta vissza. Nem csalódunk Istenben, ő szeret minket, és már előre mondta, hogy nehéz. És ez, amit nekünk el kell mondani másoknak, barátainknak, amikor jönnek, és azt mondják, hogy le vagyok terhelve, nem bírom többet. Az evangéliumot kell elmondani, az Isten szeretetét, a keresztet. Tehát később lehet mondani jó tanácsokat. Ha egy házas pár ott van, a férnek el lehet mondani, szeresd a feleségedet, vagy ott van a feleség, tiszteld a férjedet, ezek nagyon fontos tanácsokat. De először gondoznunk kell egymásnak a szívét. Lukács 6.45, amivel csordultig van a szív, az szól a száj. Az Isten látja mi szívünket, és nekünk kell gondozni egymásnak a szívét. Tehát összejön a kis csoport, összejön a házaspár, a kapcsolat, és ezek a három alapvető pillérek. Az őszinteség, az elfogadás, és a kegyelem való hozzáállás a másikhoz. A negyedik a tisztelet. A tisztelet. Most mi a tisztelet? Úgy neveztem ezt, úgy írtam le, tisztelet, hogy a belső hozzáállás, egy belső hozzáállás, ahol értékesnek tartom a másikat, és ahol ez megnyilvánul, ahogyan viselkedek vele. Tehát egy belső hozzáállás, ahol én értékesnek tartom a másikat, és ez megnyilvánul külsőleg, hogy én hogyan viselkedek vele. A tisztelet az egy ingyenes ajándékot, amit mi adunk a másik embernek. Neki nem kell kiérdemelni. Ez egy ajándék. Miért? Mert az Isten képmására vagyunk teremtve, mindannyiunk. És mindannyiunk különös vagyunk, értékesek vagyunk Isten szemében. Különleges talentumok adott nekünk. És emiatt tiszteljünk mindenkit. A hajléktalan embertől, a miniszterelnöktől. Neki nem kell kiérdemelni. Ez egy ajándék, amit mi adunk mindenkinek. Azt is jelent a tiszteleted valaki felé, hogy keresem a jót a másikban. Keresem a jót a másikban. Azon fókuszálok, nem a rosszon. Keresem a jót, sőt, kimerem mondani. Zsidókhez írt levele 10-24, de rengeteg vers van, ahol Pál leírja, hogy biztosatok egymást, bátorítsatok egymást. Kérdésem az, hogy te szoktál keresni a jót a másikban? Vagy szoktál keresni a rossz? Egy fekete pulcsi nagyon kilóg egy fehér kis valami. Az a fehér nagyon emelkedik ki egy fekete háttéren. Mit szoktál figyelni? A sok fekete, vagy a pici apró fehér? Én azt mondom, hogy keresünk a jót, mutassunk tiszteletet a másik felé. Mondjuk ki! Vagy annyira el vagy foglalva magaddal, hogy nem tudsz látni a jót a másikban, és az irítség nem engedték, hogy kimondod a jót a másikra. Mondd ki! Annyira szükségünk van a bátorító szóra. A tisztelet az is jelent, mondjuk egy főnöktől, vagy egy lelkésztől, hogy a tiszteletből bízok egy nagyon fontos feladat valakire. Egy lelkész, vagy egy főnök rájön, hogy én nem tudom mindent csinálni egyedül. és tisztelem valakit, és bízok egy feladatot rá. Így növekszenek cégek. Hogy volt egy főnök, aki akart mindent az ő kezében tartani, és sok ilyen főnök van, nem adja ki a felelősséget a munkásoknak, hogy ők döntsenek, hogy ők felelős legyenek, hogy mit kell ott csinálni. A főnök tartja a hatalmat az ő kezében, nem adja ki. Nem akarja, hogy az emberek, akik ott dolgoznak, gondolkozzanak, majd ő megmondja, hogy milyen döntést kell hozni. És azok a cégek nem tudnak szaporodni, nem tudnak növekedni, mert egy embernek a kezében van. És az ugyanaz egy gyülekezetre nézve. A lelkésznek ki kell adni bizonyos feladatok a laikusoknak. Mert ha a lelkész mindent akar csinálni, az a gyülekezet nem tud szaporodni, nem tud növekedni. De a lelkész miért nem adja ki a kezéből ezek a nagyon fontos feladatokat? Ki a hibás itt? A laikusok vagy a lelkész? Azt hiszem, hogy mind a kettő. Lehet, hogy egy lelkész kiadott egy bizonyos munkát valakinek, és csalódott benne, és nem csinálta meg helyesen. És azóta a lelkész nem adja ki a kezébe. De a Biblia azt mondja, hogy nem szabad itt megállni. A lelkésznek a fő munka, a Biblia szerint, az mi? Kiképezni a laikusokat. És hogy ők tudjanak az ő talentumok szerint szolgálni. Tehát a lelkész nem tud azt a tiszteletet mutatni, hogy ki adja munkát az ő kezéből, mi a megoldás? Kiképezni a laikusok. Az az ő feladat, hogy ők készen állnak a szolgálatra. Tehát nem szabad csak bízni mindent a laikusokra, kell képezni. És akkor tud kiadni a kezéből. Nagyon fontos, hogy így működjen a gyülekezetek. Hogyan lehet valakit tisztelni, akinek kevés jó tulajdonságai vannak? Jó kérdés. Hogy lehet tisztelni valakit, akinek kevés jó tulajdonságai vannak? Biblia arra hív minket, hogy tiszteljünk a pozíciót. Ha nem bírod a főnöket, vagy úgy érzed, mint feleség, hogy a férjed nagyon nehezen tudod tisztelni, a Biblia arra hív, hogy tiszteld az ő pozíciót. Vigyázzál, hogy hogyan beszélsz vele. Nem meld a hangodat. Figyeljünk a másikra. Ezek mind tisztelet jelek, hogy lehet kifejezni a tisztelet valaki felé. Vagy úgy lehet kifejezni a tiszteletet, hogy vigyázzunk, hogy hogyan beszélünk róla, amikor nincs ott. Tehát a házasságban ez nagyon-nagyon fontos. A feleségek nagyon szeretnek összejönni, beszélni a házasságokról, beszélni a nehéz dolgokról, és ez nagyon-nagyon jó, és nagyon helyén van, hogy tudnak egymásért imádkozni, csak nagyon szeretném bíztatni a feleségek, hogy ne add ki a férjedet. Ne beszélj a férjedről. Beszélj magadról. Mi van a szívedben? Mi az, ami nehéz neked? Mi az a harc, ami benned van, hogy tiszteled és szeresd a férjedet? Ne beszélj a férjedről. Az az ő dolga. Ez majdnem a pletyka szinten van akkor. Inkább beszéljünk magunkról. Mi az a harc, hogy néz ki bennem a szeretet harc? Tehát tisztelettel mindig legyünk egymást felé, ha ott van, vagy nincs ott. Úgy beszéljünk a másikról, mintha ő ott lenne, az a tisztelet. Tehát tisztelet nélkül belegázolunk egymásnak a lelkünkben. Szükségünk, hogy tisztelet legyünk egymás felé. Az ötödik pont, az igazságot a szeretethez ragaszkodva. Efézus 4.15. Tehát ez a biblikus kommunikáció. Hogy néz ki a biblikus kommunikáció? Elmondom az igazságot az illetőnek, de mindig csak a szeretethez ragaszkodva. Mi lenne az ellentét ennek? Nem mondom el az igazságot, félek. Nyuszika vagyok, passzív vagyok. Nem mondom el az igazságot, és nem szeretetből, inkább büszkeségből megítélem a másikat. Az lenne az ellentét. De a Biblia arra hív minket, hogy úgy kezeljünk a konfliktusainkat, és meg vagyok győződve, hogy ez az egyik legfontosabb jel, hogy mit jelent érett kereszténynek lenni. Efézus 4.15, Pál bíztat minket, hogy növekedjünk fel Krisztusban, aki a fej, úgy, hogy elmondjuk az igazságot, a szeretethez ragaszkodva. Tehát számomra az egyik legfontosabb jel, hogy érett keresztény vagy, az, hogy hogyan kezeled a konfliktusokat az életedben. Szerintem, ha tegyünk föl, na, nézzük meg, kérdezem, hogy ki az, aki mondana magáról, hogy a konfliktusokban te egy konfliktus kerülő vagy. Kicsit a passzív oldala jellemző rád. Ki az, aki konfliktus kerülő? Na, bátran, tegyetek fel a kezeteket, bátran. Konfliktus kerülők. Okay. Én ehhez a csoporthoz tartozok. Köszönöm szépen ezt a bátorságot, konfliktus kerülők. És ki az, aki azt mondja magáról, hogy konfliktus kezdeményező? Magasan tedd fel a kezét. Konfliktus kezdeményező. Jó. Ezek mind a kettő rossz tulajdonság, ugye? Egyik se jó, vagy egyik se jobb, mint a másik. A konfliktus kerülő, valaki bűnkövet ellene, hát nem baj. Semmi gond. Például mit mond Máté 18:15? Ha valaki bűnkövet ellened, menj el és incs meg négy szem közt. De a másik oldalán, a konfliktus kezdeményező, ő mindenben lát bajt. Ugye mindig felemeli a hang, és mindig ítéli a másikat. Mindenben van problémáit. Ezek az emberek nem félnek kimondani az igazságot, azon nincsen baj. A szeretettel van baj. Tehát ne legyünk konfliktus kerülők, se konfliktus kezdeményező. Ne legyünk agresszívek, se passzívek. A Biblia arra hív minket, hogy legyünk konfliktus felvállalók. Ez hogyan tartozik ide a bizalomhoz? Ha én tudom, hogy az én társam, ő egy konfliktus felvállaló, hogy ő vállalkozik erről a konfliktusról. Ő nem fogja csendben maradni, vagy belegázolni az én lelkemben, akkor mi tudunk kommunikálni. Ha van ez a bizalom egymás felé, hogy meg lehet beszélni a dolgokat, akkor tudunk konfliktust kezelni. Tehát a Biblia egy hatalmas nagy különbség tesz a biblikus intés és a biblikus ítélkezés között. Nagy nemet mond az ítélkezés fölött, de nagy igent mond az intésre. Ha valaki bűnkövet ellened, a Biblia azt mondja, hogy menj el, ints meg négy szem közt. De miért intjük a másikat? Szeretetből. És csak szeretetből. Soha indulatból. Ha én akarok inteni valakit, akkor az legyen bennem az a vágy, hogy ez neki jó. Látom, hogy ő bűnben van, és szeretném, hogy ő szabaduljon az ő bűnétől. Az intés mögött kell, hogy legyen a szeretet. A mi kapcsolatunk bajban van. És akarom, hogy a mi kapcsolat meggyógyuljon. Jakab 5. Valljatok egymásnak a bűnét, és gyógyuljatok meg. Az intésnek a motiváció mindig a kapcsolat és a másiknak a javát. Nem az indulat. Nem az ítélkezés. Vigyázzunk erről. Én le van írva több dolog a konfliktus kezelésre, a kommunikációra, de bízok a Feri bácsiban, hogy ezek a témák meg el lesznek, hát erről fog tanítani sokat. Annyit szeretnék mondani itt, hogy ugye minden házasságban vannak konfliktusok. Minden házasságban meg kell beszélni a dolgokat, és azt is mondom, hogy minden házasságban néha kitör az indulatok. Ez egy nagyon stresszes élet, amit élünk, és vannak stresszes pillanatok, amikor minden csak szétromlik körülöttünk, és mennek az indulatok. Valaki már volt én helyzetben? Nem kell föltenni a kezeteket. Én már tudom, hogy mindenki már ebben volt. Ugye Isten tisztelet előtt, és akkor az emberek mondanak a dolgokat. És olyan dolgokat szokták mondani, ami kicsit később elfelejtünk. És megint itt jön a bizalom, hogy tudsz bizalom lenni a másik felé, hogy amit ő mondott, nem akart bántani engem. Ő stressz alatt volt. Ki mondott bizonyos dolgokat, és tudsz tovább túllépni ezen a konfliktuson, és tudsz újra bizalom lenni a másik felé. Mert ha nem tudsz, és tartod azt a haragot, akkor ez egy nagy luxusság, és mert de nem vagy bizalom a másik felé, bármennyit őt bocsánatok ki, te vagy egy hibás, hogy ez a kapcsolat nem tud újra helyreállni. Nincs bizalom. Ha nincs bizalom, nincs kapcsolat. Tehát, azt hiszem, hogy itt elmondom, mert valahogy el is felejtettem mondani, hogy végülis mi a bizalom. Valahogy eltűnt. Most se látom. Ah, itt van. Tehát mi a bizalom? Feltételezni a legjobbat a másikról. Feltételezem a legjobbat a másikról. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy nem vonom kétségbe a másiknak a szándékjai. Amikor de konfliktusban vagy a feleségeddel, a férjeddel, és olyan dolgokat mond, hogy hihetetlen, nem is akarom elhinni. Tudsz bízni benne? Nem vonod kétségbe az ő szándék? Tudsz újra bízni benne? Ez ugyanaz van Istennel. Merjük újra bízni Istenben egy nagy nehézség után. Hogy ő nem akar engem megítélni, neki nincsen rossz szándék velem. Ő tényleg jót gondol, tényleg meg akar áldani. Tehát bízni valakiben, feltételezni a legjobbat a másikra egy indulatos konfliktus után nagyon nehéz. De idáig kell, hogy jussunk. Nem szabad megkeményíteni a szívünket, és főleg ez a férfiaknak szól, a Kolossé levél. Pál egy tanácsot ad a férfiaknak a Kolossé levélben. Ne keményítsd meg a szívedet. Tehát, egy konfliktus után mi a forduló pont? Ha van bizalom, akkor a pár tud tovább lépni. De ha a bizalom lemarad, akkor stagnál a kapcsolat, nem tud előre lépni. Tehát újra kell feltételezni a legjobbat a másikról, annak ellenére, hogy a másik mit mondott. És egy pár utolsó pont, és akkor be is fejezem. Kezdjük a hatodik pont az imádsággal. Az imádság és a megbocsátás. Lehet, hogy valaki itt van itt ma este, aki úgy észrevette az ő szívében, hogy ő nem tud bízni egy illetőben, mert haragszol rá. Valaki nagyon nagy fájdalmat okozott neked. Csalódtál valakiben. Azt mondom neked, hogy a legjobb gyógyszer az imádság. Kezdjél imádkozni a másikért. Az én életemben nagy fájdalmak voltak egy jó pár ember, aki belegázolt az én lelkemben többször, és nagyon-nagyon elkeseredtem. Nem csak szomorú, nagyon-nagyon mérges voltam az illetővel. De Isten kezdett rám nehezíteni azt, hogy imádkozok érte. Imádkozok érte. Azzal a hozzáállással, mint Krisztus Lukács 23:34-ben, amikor Krisztus viszi a keresztet, és azt mondja, atyám, bocsáss meg őket, mert nem tudnak, hogy mit csinálnak. Nem tudnak. Az illető, aki belegázolt az én lelkemben többször, nem tudta, hogy ezt csinálta. És amikor kezdtem imádkozni érte minél többet, adott nekem reményt, hogy hát, ha az illető változik, és az én szívemben elment a harag. Szép lassan a harag az indulat elmúlt. Az Isten elvitte. És ez a legjobb gyógyszer, és Krisztus felhív minket erről. Ha valaki bűnkövet ellened, szeresd az ellenségre, tegyél jót vele, imádkozzál érte. Ez maga a keskeny út. Az imádság az sokat segít, nem csak a kapcsolaton, nem csak a másik emberen, de a saját lelkeden. Újra tudsz bízni benne. És az utolsó pont, a szolgáló hozzáállás. Márk 10:45, ugye Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy nem, hogy neki szolgáljon. Az emberfi azért jött, hogy nem, hogy neki szolgáljon, az, hogy szolgáljon és adjon az életet másokért. Tehát, a szolgáló hozzáállás miért fontos a bizalomhoz? Azért, mert így tudunk bízni másokban, amikor tudunk, hogy az illető az én javamat keresi, és nem a saját javát. Az elmúlt időkben, amikor építettük a házunkat, nagyon sok emberben csalódtam. A tervezőmben nagyon csalódtam. Nem mondom a nevét, de a tervezőmben nagyon csalódtam. Miért? Elmondtam, hogy milyen házat szeretnék, figyelt ránk? Dehogy is, ő hozta az ő saját tervét. Majd ő le fogja rajzolni olyan házat, ami neki jó. Tehát ő magából indult el. Ő az ő karrierre gondolt. Ő a szakember, ő a profi, majd ő lerajzolja azt a házat, amiben én kell élnem, ami nekem kell élnem. Neki nem érdekelt, hogy mi az, ami nekem volt fontos. Hozta az első 3 rajz. És egyik se tetszett. Egyik se volt közel a mi elképzelésünkhez. Miért? Mert ő csak lát az ő saját karrier. Ő nem akart engem szolgálni vagy segíteni. És ez ugyanaz történt nagyon sok ügyvédekkel. És nem akarom részletezni a dolgokat. De hiába mondtam, hogy mi az, ami nekem fontos, ő nem csinálja az ő munkát, mint ügyvéd. Én fizetem neki a pénzt, de ő nem csinálja azt, amit kértem tőle. És ez többször történt. És nagyon fájdalmas, amikor húzódnak a dolgok hónapokon keresztül, és nem csinálja meg, amit kértem tőle. Tehát a szolgálati hozzáállás. Akarok szolgálni a másikat, vagy az én karrierem fontos? Ha én tudom, hogy a másik embernek én fontos vagyok, akkor én tudok bízni benne, hogy ő megtalálja ezt a megoldást, ami a legjobb a helyzetnek, mert igénybe veszi, amit nekem fontos. Ez a gyülekezetnek a szépsége, amikor így tudjunk egymást szolgálni. Bíltor bágyan ezt tapasztaljunk, ha egy kismama beteg, akkor a többi kismamák összejönnek, és főznek, és hordják a kaját, vagy valaki költözik, akkor oda mennek, és segítenek. Készenek vannak egymást szolgálni, és gyönyörű szép néz ki. És a feleség és a férj kapcsolat, a feleség ez, ami neki kell látni az ő férjében. Mit jelent vezetőnek lenni? Szolgálni a feleségedet. Luther Martin azt mondja, amikor egy férj kicserél egy pelenkát, lehet, hogy világ nevet, de az Isten és az angyalok mosolyognak. Az egy férjnek a dolga, hogy kicseréljen azt a büdös pelenkát. Az egy férfias dolog, és nagyon bátorít a minden férfinak, hogy vegyen részt. Szolgál ki a feleségedet, hogy ő tudja, hogy te figyelsz rá. És hogy neked van egy szolgáló, vezető hozzáállás az egészhez. Tudom, hogy késő, félek ránézni az órámra. Csak egy pár gondolat, ami számomra nagyon fontos, és közel áll a valósághoz. Elsősorban kezdjél építeni az alapokat a te életedben, és kezdjél bízni másokban. Egyszerre kell csinálni ezt. Éljél közösségben. A magyaroknak nagyon nehéz a közösség. A magyar embernek nehéz volt a közösség a kommunizmusság előtt is. A magyarok, akik kimentek Clevelandban, én éppen St. Louisban nőttem fel, clevelandi magyarok 1956 után több mint 100 000 magyar volt Clevelandban. Ha jól tudom, a harmadik legnagyobb magyar város volt a világon. Rengeteg magyarok voltak Clevelandban, és most is vannak. És ezen a múlt éven, amikor visszamentük Amerikában, alig vártam, hogy megálljon Clevelandban. Készültünk, hogy egy református lelkész, aki nyugdíjasba ment, hogy az ő otthonában szálljunk. És alig vártam föltenni a kérdést neki, hogy hogy vannak a magyarok Clevelandban. Ő ott élt le, az ő egész élete ott szolgált. És szomorúan megmondta nekem, hogy Robi, nincs több Cleveland magyar negyed. A magyarok kiköltöztek a zöldövezetőben. Van egy gyülekezetük, van egy katolikus gyülekezet a város másik oldalán, a többi református gyülekezet, a gyönyörű szép épületek, mindegyik eladtunk, és összejövünk néhányan vasárnap reggel. De igazából nincs több, nincs egyáltalán magyar negyed. Van lengyel negyed, és van olasz negyed, és van kínai negyed, de magyar negyed nincs több. És elsírtam magamat, mert ezt nem vártam. Magyaroknak nehéz összefogni. A kommunizmus tönkretette a társadalom sok szempontból, azt tudjuk. De itt van az idő, hogy mi összefogjunk, és csináljunk valamit. A Larry Crabb, neki van egy nagyon jó könyv, az a címe a Kapcsolódás. És arra beszél, hogy igenis mennyire fontos, hogy keresztények mi közösségben éljünk az életünket, kis csoportokban. Ő azt vallja, mint pszichiáter, mint professzor, hogy a legtöbb betegségek, a legtöbb problémák a keresztények megoldanának, a 85% megoldanának, ha egymásért tudnák imádkozni, és egymásnak a terhét hordozni, ha igazi közösségben élnünk. A magyar embernek szükség van igazi közösségben élni. Azért fontos nekünk ez a téma, mert mi keresztények, mi tudunk utat mutatni a többi magyaroknak, hogy hogy néz ki ez a közösség. Le van írva Abcsel 2-ben, hogy néz ki az igazi közösség. Mit jelent Istenben bízni? Ez az alap az egésznek. És ha mi ebben ilyen közösségben éljünk, gyülekezetekben, akkor ez fog adni igazi reményt másoknak Magyarországon, Budapesten olyan sok magányos ember van, és tudunk behívni őket ezek a közösségekben. Amen. Hagy imádkozok, és akkor átadom a szót Feri bácsi. Mennyi atyán, köszönjük szépen, hogy te elsősorban hívsz minket magadhoz, és te készen vagy, sőt, mindent már megtettél, hogy közösségben éljél velünk. Köszönjük szépen, hogy lehet hozzád fordulni, hogy az Úr Jézus Krisztus már kinyitott azt a kaput, és mint közben járó, minden készen van. Köszönjük szépen, Úr Jézus, hogy a kereszten eltöröltél a mi bűnénket, és annyit hívsz, annyit kérsz tőlünk, hogy merjünk teljes szívünkkel bízni benned. Bocsáss meg, amikor olyan kicsi a mi hitünk. Bocsáss meg, amikor félünk, és nem merjünk rád támasztani, rád támaszkodni az életünkkel. Kérjünk, hogy erősítsd a mi hitünket. Kérjünk, hogy könyörülj rajtunk. Engedj, hogy sok közösség létrejöjjön. Engedj, hogy tudjunk egymással viszonyulni kegyelemmel, és bíztatni egymást, és erősíteni, hogy a mi hitünk egyre erősebb legyen. És köszönjük, hogy ez lehet kérni tőled, mert te vagy az, aki építed a te népedet. Kérjünk, hogy hozd igazi gyógyulást a magyar népre. Krisztus nevében. Amen. Amen. Most megnézem az órámat.
Köszönjük szépen, Robi. Meg kell mondanom, hogy erre számítottam, hogy nem arra, hogy ilyen hosszú lesz, arra is ismerem Robit, hanem arra, hogy ilyen gyakorlat és ennyire biblikus lesz a tanítás, ami most itt elhangzott. Valamit elmulasztottam, talán nem nagy mulasztás, hiszen Fűtő Robit nagyon sokan ismerik, nem mutattam be, de kiderült itt közben, hogy ő az anyanyelvét Amerikában szerezte, édesapja 56-ban. Hagyta el Magyarországot, aztán Amerikában telepedett le, Robi ott született. Közben kiderült az is, hogy a szíve mennyire ezért a népért dobog, akit a történelem a legnagyobb magyarnak nevezett el, Széchenyi, német akcentussal beszélt. De a legnagyobb magyar volt. Liszt Ferenc alig tudott magyarul, de a zenéjében magyarul muzsikált. Hát Robinak van egy magyar felesége és két magyar kislánya, és itt szolgál. Isten ide helyezte, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Egy hét múlva újra találkozunk, folytatjuk a sorozatunkat. A következő alkalom címe: Lássuk egymást torzító szemüveg nélkül. Na most a torzító szemüveget mi szoktuk használni házasságkötés előtt is. Annak a szemüvegnek a színe rózsaszín. 10-20 éves házasság után megint előkerül valonnan egy szemüveg, az meg sötét. Egyik se a valóságot mutatja. Tanuljuk meg egymást úgy látni. Valóságosan. Erre van szükségünk. Erről lesz szó egy hét múlva. Kérdés doboz ugyan nincs, de a széken rajta van, hogy van. Már van doboz? Óriási. Hát mi történnek? Tehát abban lehet kérdéseket beletenni. Isten velünk viszontlátásra!